Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Újdonságok és érdekességek a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, Kovács Attila vagyok. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában, ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Tejhelyettesítő termékeket állítanak elő tojásból magyar kutatók. Nanogyémántokkal teli okoskötéssel gyógyulhatunk. Új technológia a daganatos betegségek nyomon követésére. Jönnek a szerves napelemek. Sivatagi levegőből csinál ivóvizet a gép. Villámgyorsan digitalizálja a könyveket egy gyorsolvasó robot. Kiderült, hogy hogyan mosolyognak a macskák, és szó lesz arról is, hogy hogyan szinkronizálják a Szent János bogarak a villogásukat. Ennyit előjáróban, és most következzenek a részletek. Mindenekelőtt jöjjön egy különleges felfedezés, amelyet csillagászok tettek az Uránusz holdjairól. Egy német-magyar kutatócsoport felfedezte, hogy az Uránusz holdjainak hőképe leginkább a hűvösebbnél is hűvösebb Kuiper-öv törpebolygóira hasonlít. Ez felveti azt az izgalmas kérdést, hogy ezek a holdak is itt születtek-e, és innen vándoroltak-e tovább az Uránusz bolygó kötelékébe. Magyar kutatók vezetésével határozták meg az öt főbb hold jellemzőit. William Herschel csillagász több mint 230 évvel ezelőtt fedezte fel az Uránusz bolygót és két holdját. A róla elnevezett Herschel űrtávcső távoli infravörös mérései alapján csillagászok egy csoportja sikeresen meghatározta az Uránusz öt főbb holdjának fizikai tulajdonságait. A holdak közép és távoli infravörös fénye alapján, ami a napsugárzása miatt a holdak felszínén keletkezett hőt jelenti, a kutatók úgy vélik, hogy a kísérők leginkább olyan törpebolygókhoz hasonlítanak, mint amilyen a Plútó is. A kutatócsoport kifejlesztett egy új technikát, aminek segítségével sikerült a holdak fényét a náluk ezerszer fényesebb Uránusz fényétől külön választani. A naprendszer külső vidékeinek felfedezését korábban hosszú és távoli utakra tervezett űreszközök végezték, most viszont a német Max Planck intézet munkatársa Detre Őr-Sunor vezetésével egy német-magyar kutatócsoport megmutatta, hogy kellő leleményességgel, akár nagy távolságból készített megfigyelésekből is új és érdekes eredményeket kaphatunk. A kutatók annak a Herschel űrteleszkópnak az adatait használták, amely 2009 és 2013 között végzett méréseket, és működtetésében a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont is tevékenyen részt vett. Hatalmas, 3,5 méteres tükrével ez az űrtávcső lényegesen élesebb képeket készített elődeinél, távoli infravörös hullámhosszakon. A nevét William Herschel csillagász után kapta, aki 1800-ban fedezte fel az infravörös sugárzást. Néhány évvel korábban szintén ő fedezte fel az Uránusz bolygót és a holdjai közül kettőt, a Titániát és az Oberont, amelyeket most a bolygó három másik később felfedezett holdjával, a Mirandával, az Ariellel és az Umbriellel együtt vizsgáltak meg részletesen a kutatók. A mérések készítésének ideje alatt főleg az Uránusz egyenlítői régióit érte a napsütés. Ezek alapján meg tudták mérni, hogy a holdak felszíne milyen mértékben tartja meg a hőt, miközben az Uránusz éjszakai oldalára vándorolnak. A begyűjtött adatokból rengeteg dolgot megtudtak az őket alkotó anyag természetéről. Modellszámításokkal sikerült megállapítani a holdak hőtani és fizikai jellemzőit. A kutatók azt találták, hogy ezek a holdfelszínek rendkívül jól képesek megtartani a hőt, és meglehetősen lassan hűlnek le. A csillagászok hasonló jelenséget eddig csak nagyon durva jeges felszínnel rendelkező kis égitestek esetében figyeltek meg. A kutatók ez alapján jutottak arra a következtetésre, hogy az Uránusz holdjai leginkább az olyan, a naprendszer külső vidékein található törpe bolygókra hasonlítanak legjobban, mint amilyen a Plútó vagy a Humea. Különleges felfedezést tettek magyar és német csillagászok az Uránusz holdjairól, erről szóltunk az elmúlt percekben. Ami pedig a folytatást illeti, tejhelyettesítő termékeket állítanak elő tojásból magyar kutatók, és szó lesz arról is, hogy nanogyémántokkal teli okoskötéssel gyógyulhatunk.
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
tejhelyettesítő termékeket állítanak elő tojásból magyar kutatók, ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A tojásban fejlődő embrió számára minden feltétel biztosított egy egészséges madár kikeléséhez, az emberi táplálkozásban pedig a tojás kiegyensúlyozott forrása a létfontosságú tápanyagok legnagyobb részének. Sokrétű mi voltára a Szent István Egyetem kutatói is felfigyeltek, így jelenleg is számos kutatás foglalkozik például a tejtermék helyettesítő készítmények tojás felhasználásával történő előállításával. Vizsgálataik szerteágazóak, amelyek kiterjednek a többi között a héj minőségére, a szik színére és az azon keresztül hasznosítható anyagok mennyiségének és minőségének elemzésére is. Míg a háztartásokban a hagyományos tojás ismeretes, addig üzemi felhasználás során a kutatók új típusú tojástermékek gyártásával és felhasználásával is kísérleteznek. Ilyen anyagok például a Szent István Egyetem kutatásainak középpontjában álló tojás alapú tejtermék helyettesítő élelmiszerek kifejlesztése. Napjainkban egyre több ember hagyja ki étrendjéből a tejet és a tejtermékeket. Ennek leggyakrabban egészségügyi okai vannak, úgy mint tejfehérje allergia vagy tejcukor érzékenység, de számos esetben egy új táplálkozási trendet követnek. Bármelyik esetről is legyen szó, a legtöbb tej és tejterméket nélkülöző fogyasztóban megmarad a vágy a tejből készült élelmiszerek fogyasztására. Számukra fejlesztették ki a magyar kutatók a tojásfehérje alapú tejtermék helyettesítő termékcsaládot. A tejtermékek nem csupán jellemző ízzel, illattal, állománnyal vagy konyhatechnológiai sajátosságokkal rendelkeznek, számos táplálkozási és élettani szempontból előnyös tulajdonságaik is vannak. Ilyenek lehetnek a prebiotikumok és a probiotikumok. A szakemberek most sikeresen fejlesztettek ki tojásfehérje alapú probiotikus tejtermék helyettesítő készítményeket, úgy mint probiotikus fermentált ital, sajtkrém, kefir és joghurt analógok. A tej valamennyi összetevőjére érzékeny, illetve magas fehérje tartalmú, zsírban és szénhidrátban szegény, probiotikus tejtermék helyettesítőket fogyasztani kívánó egészségtudatos emberek számára. Az ilyen jellegű termékek alapja a tojásfehérje, amelyet különböző tejiparban is használt baktériumkultúrák segítségével oly módon alakítanak át, hogy a végtermékben megjelenő aromaanyagok révén a tejtermékekre jellemző ízvilág alakuljon ki. A folytatásban pedig más téma, nanogyémántokkal teli okos töltéssel gyógyulhatunk. A seppertőzés korai jeleinek észlelésére képes okos kötést fejlesztettek ki ausztrál kutatók, akik szerint a technológia nem csupán az orvosok munkáját segíti, hanem kevesebb fájdalmat okoz a pácienseknek. A második generációs kötés selyemből készül, amelybe nanogyémántokat ágyaztak be, érzékenyé téve az anyagot a sebb felszín hőmérsékletének emelkedésére, ami az elfertőződés korai jele. A hagyományos sebkezelés jelentős kihívást jelent az orvosok számára, ugyanis folyamatosan figyelniük kell, hogy nincs-e kipirosodás, hőmérséklet emelkedés és duzzanat, ami az elfertőződést jelzi, mondta el Brand Gibson kutató, hozzátéve, hogy ezek megjelenésekor a gyulladás és a fertőzés már jócskán előre haladott, ami jóval nagyobb kihívássá teszi a kezelést. Ez az új technológia segíti az orvosokat abban, hogy időben észleljék az elfertőződést a kötés fájdalmas eltávolítása nélkül. Az orvosok a nanogyémántok hőérzékelő képessége révén jutnak információhoz a seb állapotáról. A kutatók meglepetésére az új anyag rendkívül magas antibakteriális ellenállást mutat a bőrsérülések elfertőződésében kulcs szerepet játszó baktériumokkal szemben, miközben nem gátolja az oxigén és a tápanyagok áramlását a sebbe. A folytatásban is maradunk még az orvostudomány, illetve a technika világában. Kiderül, hogy mi az az új technológia, amit a daganatos betegségek nyomon követésére fejlesztettek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
A műsor folytatásában most következzen egy új technológia, amelyet a daganatos betegségek nyomon követésére fejlesztenek. Az ELTE biológus hallgatói olyan módszer kifejlesztésén dolgoznak, amely a többi között a mieloma multiplex rákos megbetegedés megismeréséhez járulhat hozzá, olvasható az egyetem weboldalán. Eredményeikkel az orvosok pontosabb képet kaphatnak a rákos sejtek jelenlétéről, így könnyebben el tudják majd dönteni, meddig és milyen intenzitással alkalmazzák a betegeknél a különböző kezeléseket. A mieloma multiplexben szenvedő betegeknél tumoros plazmasejtek halmozódnak fel a csontvelőben, és károsítják a normális vérképzést. Az ELTE hazánkban elsőként olyan módszert próbált ki egerekben, amelynek segítségével elemezni lehet az immunrendszer fontos alkotó elemének, az ellenanyag molekulának a sokszínűségét DNS szinten. Az új eljárás továbbfejlesztésével különböző B-sejtekkel kapcsolatos tumoros betegségek nyomon követése válik lehetségessé. Az első ilyen jelenleg kísérleti fázisban lévő módszer a mieloma multiplexben szenvedő betegek kezelését könnyítheti meg. Az úgynevezett új generációs szekvenálással nagyon pontosan és nagy részletességgel tudjuk vizsgálni a különböző fajokból származó ellenanyagokat. Ezzel a módszerrel az ellenanyag vagy antitest molekula speciális részletének DNS összetételét és a DNS szakaszt alkotó molekulák egymás utáni sorrendjét tudjuk megállapítani, mondta el Szikora Bence kutató. Magyarországon már széles körben alkalmazzák különböző DNS minták vizsgálatára a módszert, de az ELTE-n használták először az új generációs szekvenálást ellenanyagok elemzésére. Ez komoly kihívást jelentett, ugyanis a kísérletek kezdetén még nem volt meg a kellő tapasztalata a keletkezett nagy mennyiségű adat elemzéséhez. Ebben nyújtott segítséget a Fizikai Intézetben működő kutatócsoport, amely kialakította a bioinformatikai hátteret, ami nélkülözhetetlen volt az eredmények pontos kiértékeléséhez, ezáltal a módszer beállításához. Első lépésben a mieloma multiplexben szenvedő rákos betegek kezelésének elősegítését tűzték ki célul. A még csak kísérleti fázisban lévő vizsgálatok során a Délpesti Centrum Kórházzal szoros együttműködésben betegektől származó humán vér vagy csontvelő mintákból igyekeznek kimutatni a betegséget okozó rákos sejtet, illetve a kezelések hatására bekövetkező változásokat. A cél az, hogy az ellenanyagok elemzésével azonosítani tudják a nagy mennyiségben jelenlévő rákos sejtek antitest molekuláit, majd pedig a módszer nagy érzékenysége miatt nagy pontossággal, akár a legmodernebb citometriás méréseknél is pontosabban kimutassák a többi között azt is, mikor állítható le vagy hagyható el a kemoterápiás kezelés, vagy mikor kerül a beteg gyógyult állapotba. Ezen információkkal a kezelőorvosok gyorsabban és megbízhatóbban tudnak dönteni egy-egy kezelés intenzitásának növeléséről vagy éppen teljes leállításáról. Valamint segítségükre van abban is, hogy megállapítsák, mikor újulhat ki a betegség, vagy eltűnt-e teljesen a szervezetből. Utóbbiak a felelős és hatékony betegkövetésben rendkívül fontosak. Ezzel a módszerrel elérhető, hogy a mieloma multiplexben szenvedő betegek az állapotuknak leginkább megfelelő kezelést kapják. Nem csak most, de a kutatás során is rengeteg több ezer terabájtnyi adat keletkezik, amelyek kiértékeléséhez szükséges a megfelelő bioinformatikai háttér. Az egyetem adja a metodikai és bioinformatikai hátteret, valamint a kutatómunkát, de a kórházak igazolják a méréseket, adják a humán betegmintákat, és az orvosoktól kapják a napi gyakorlatból származó nélkülözhetetlen visszajelzéseket. Új technológia kifejlesztésén dolgoznak tehát magyar kutatók daganatos betegségek nyomon követésére. Ami pedig a folytatást illeti, két hír következik majd a technika világából. Jönnek a szerves napelemek, és szó lesz arról is, hogy sivatagi levegőből csinál ivóvizet egy gép.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy jönnek a szerves napelemek. A szerves napelemek kutatása rengeteget fejlődött az elmúlt években, és ma már komoly tudományos és gazdasági érdeklődést vált ki az áramátalakítás hatékonyságának, szintén szélsebességű növekedése miatt. Ezt főképp új anyagok és új technológiák bevezetésével érték el, és persze kellett hozzá a fény elképesztő viselkedése és a kvantumfizika is. A merev, nehéz szilícium alapú napelemek kvázi ipari szabványnak számítanak, de már dörömbölnek az ajtón a trónkövetelők. A könnyű, rugalmas műanyag megoldásokat akár nyomtatással is elő lehet állítani, és egyszerűen felragasztani az épületekre vagy az ablakokra, autókra. Olyan helyeken is képesek elektromos árammá alakítani a fényt, ahol az elődeik ezt soha nem tudták megtenni. A kristályos szilíciumanyagú fotovoltaikus napelemek ideje lassan lejár, a helyüket pedig átveszik majd a szerves fotovoltaikus technológiák. Az organikus ez esetben széntartalmú molekulákat jelent, de gyakorlatilag műanyag napelemekről van szó. Ezek a hagyományos megoldások négyzetméterenkénti 20-30 kg-os súlyterhelésével szemben mindössze fél kilogrammot nyomnak ugyanakkor a felületen, vagyis több mint 40-szer könnyebbek. A gyártási folyamat potenciálisan olcsó lehet, sokkal vékonyabbak, könnyűek, rugalmasan alakíthatóak felépítésükben és környezetbarátabbak is. Az egyik cég olyan vékony, félig átlátszó szerves napelemeket gyárt, melyek az ablaktáblák belsejében is elhelyezhetőek, és így az irodai ablakok kiszűrhetik a belső napfény egy részét, miközben elektromossággá alakítják azt. Hátrányuk egyelőre azonban, hogy négyzetméterenként csak 40 wattot termelnek, míg a hagyományos szilíciumpanelek négyzetméterenként 150-200 wattot állítanak elő. A fejlesztések során azt vizsgálják, hogy a szerves molekulák hogyan lépnek kölcsönhatásba a fénnyel, annak érdekében, hogy megnövelhessék a szerves napelemek hatásfokát. A napelemekben a molekulák elnyelik a fényt, ezáltal gerjesztett állapotba kerülnek. Felszabadul egy elektron, mely elektromos áramot indít. A kutatások továbbá olyan optikai üregekre irányulnak, melyek csapdába tudják ejteni a fotonokat. Az optikai üregek lényegében két mikroszkopikus tükörből állnak. Ha valamely anyagot helyezünk ebbe az optikai üregbe, akkor a fotonok folyamatosan visszaverődnek, tükröződnek az anyag és az üreg között, létrehozva ezzel egy új hibrid állapotot. A hibrid fényből és anyagból áll. A jelenséget részben a kvantumfizika magyarázza. Több ezer vagy több millió molekulát is érinthet, így a molekulák már nem viselkednek önállóan, de az optikai üregben lévő fényhez kapcsolódva szinkronizálódnak. Az elvégzett kutatás új tudományos publikációkat, új ötleteket generálhat majd az anyag és a fény kölcsönhatásáról. A fejlesztők úgy gondolják, hogy a gerjesztett molekulák ezen szinkronizált kollektív viselkedését kihasználhatják a fotovoltaikus hatékonyság növelésére. És a szerves napelemek után egy másik technikai újítás, sivatagi levegőből csinál ivóvizet, egy gép. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatóinak új gépe képes a vizet kivonni a majdnem teljesen száraz levegőből, mindezt a napfény erejével és minimális elektromos árammal. Ilyen módon az éghajlatváltozás okozta ivóvízhiány ellen vennék fel a küzdelmet. Az eszköz a zeolit nevű anyagon alapul. Ez este gyűjti össze a levegőből a párát, napközben pedig napenergia segítségével engedi ki az este összegyűjtött vizet. Az itt használt zeolit nagyon szivacsos, így a nagy felületén keresztül képes viszonylag sok vizet megtartani. Az eddig létező ilyen rendszerek csak nedvesebb területeken, körülbelül 50%-os páratartalom mellett működtek. Az új fejlesztés akár 20%-os páratartalmú levegőből is képes iható vizet termelni, ami a szárazabb régiókban is hasznossá teszi a technikát. Az eddigi tesztek alapján az egy négyzetméteres gép egy nap alatt csaknem 8 tized liter vizet termelt. A kutatócsoport a biztató eredmények fényében a gép hatékonyságának fokozásán dolgozik, kilátásba helyezve új anyagok fejlesztését és felhasználását. Sivatagi levegőből csinál ivóvizet egy gép, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig még mindig maradunk a technika világában. Villámgyorsan digitalizálja a könyveket egy gyorsolvasó robot, és szó lesz arról is, hogy kiderült, hogy hogyan mosolyognak a macskák. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a folytatásban most arról hallhatnak, hogy villámgyorsan digitalizálja a könyveket egy gyorsolvasó robot. Ha valaha is vállalkozott arra, hogy lemásoljon egy könyvet, akkor pontosan tudja, hogy ez milyen nehéz feladat. Egyrészt a feladat teljesítése rengeteg időbe telik, másrészt nagyon könnyű elrontani, miközben fennáll az összezavarodás lehetősége. Ám most egy japánban kifejlesztett új eszköz megoldja ezeket a problémákat, ami percenként akár 250 oldalt is képes beolvasni. A Tokiói Egyetem laboratóriumában kifejlesztett új eszköz 1-2 perc alatt képes a teljes könyv beolvasására. A technológia ekkora sebességgel képes akár egy héten belül rögzíteni egy kisebb könyvtár valamennyi dokumentumának tartalmát. Az eszköz kezelőjének csupán annyi a dolga, hogy belehelyezi a könyveket ebbe a speciális szkennerbe, majd végignézi, ahogy a robot mindent elintéz helyette. A gép így figyelemreméltó könnyedséggel és nagy sebességgel képes elvégezni egy nagy felbontású könyv digitalizálását. A köteteket dokumentumokként és nem képekként digitalizálják, ami szintén fontos, mivel ezáltal kereshetőek és elemezhetőek. A készülék három szakaszban működik. Először is van egy automatizált nagysebességű oldalfordító rendszer, amely teljesíti az elvárásokat. Ezután valós időben elvégzi a megfordított oldalak háromdimenziós beolvasását, majd végül ezeket a képeket szkennelhető és értelmezhető dokumentumokká alakítja. A rendszer rendelkezik az elmosódott vagy torzított képek helyreállítására szolgáló technológiával is, ami gyakran előfordul a hullámos vagy megvetemedett oldalaknál. A 400 pixel per hüvelyk felbontás szintén biztosítja a könnyen olvashatóságot. Villámgyorsan digitalizálja a könyveket a gyorsolvasó robot, erről szóltunk az elmúlt percekben, a folytatásban pedig más téma, kiderült, hogy hogyan mosolyognak a macskák. Mint ismeretes, a macskák öntörvényű, öntudatos, ravasz és vicces állatok, és azt csinálnak, amit akarnak. Persze az ételt és a simogatást megkövetelik, aztán ellentmondást nem tűrően jelzik, ha elégedetlenek. Kutatások sora bizonyította már, hogy igencsak nehezen értjük meg a testbeszédüket. A Sussexi Egyetem emlősök kommunikációjával foglalkozó kutatói érdekes jelenségre bukkantak. A macskák úgy mosolyognak, hogy lassan összeszűkítik a szemeiket, ezért a gesztust nekünk is így kellene viszonozni, nem pedig emberi módon. Az egyik tudományos labban megjelent vizsgálatban a kutatók azt írják, hogy a macskák és az emberek ilyen módon tudnak egymással kommunikálni. Az is kiderült, hogy azok az emberek, akik így próbálták felvenni velük a kapcsolatot, a macskáknak rokon szembesebbé váltak. A szakértők szerint az összehúzott szem és lassú pislogás a macskáknál ugyanazt jelenti, mint az embereknél a mosolygás. Ha az ő testbeszédük formájában kommunikálunk, azt jelezzük, nyugodtan jöhetnek közelebb, nyitottak vagyunk rájuk. A kutatók a tanulmány során két kísérletet végeztek. Az egyikben azt vizsgálták, mi történik, ha a macska valódi gazdája nyugodtan fekvő macskájától egy méterre ül, és nyugodtan lassan pislog rá. Az eredmény szerint a macskák gyakrabban pislogtak vissza. Ha a gazda folytatta, a macska gyakrabban pislogott. A második kísérletben idegen tesztelés történt. A kutatók csinálták azt, amit a gazda előtte. A kutatók pislogására itt is gyakrabban pislogtak, hunyorítottak vissza a cicák is. De az is megfigyelhető volt, hogy nagyobb eséllyel mentek oda a kutatókhoz, és hagyták magukat megsimogatni is. A macskák beszédének, jelnyelvének első tanulmánya nagyon értékes információkat adott, és az egyetem kutatócsoportja mindenképpen folytatni fogja a kommunikáció vizsgálatát. Ennyit tehát a macskákról, a folytatásban pedig bogarak. Rövidesen kiderül, hogy hogyan szinkronizálják a Szent János bogarak a villogásukat. Mindjárt ennek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben a tudomány mai állásában kiderül, hogy hogyan szinkronizálják a Szent János bogarak a villogásukat. A világon több Szent János bogárfa is szinkronban villog, vagyis a rovarok összehangolják a fénykibocsátásukat. De vajon hogyan? Ami nálunk nyár elején az Alcsúti Arborétum, azaz Egyesült Államokban a Great Smoky Mountains Nemzeti Park, embertömegek utaznak el megnézni a helyi Szent János bogarak párhetes nász időszakát, amikor esténként zöld fények villódznak szinte tökéletes összhangban az erdők alján. A Nemzeti Park világörökségi helyszín és egyúttal nemzetközi bioszféra rezervátum is. A Szent János bogarak itthonos faja, a Photinus carolinus villogását figyelték meg kutatók, Orit Peleg a Colorado-i Egyetem adjunktusa vezetésével. A megfigyelésekből úgy tűnik, a szinkron villogás bonyolultabb, mint hitték. A bogarak nem valamiféle belső óra irányítása alatt villognak, hanem egymást megfigyelve, a többiek látványához igazítva bocsátanak ki fényt. A kutatók abban bíznak, hogy a felfedezésük nyomán világszerte nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a Szent János bogarak védelmére, mivel számos helyen okoz igen nagy problémát a Szent János bogarak számára a fényszennyezés. Rengeteg ember számára jelent a látványuk pozitív élményt, mondta el Rafael Sarfati, az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány vezető szerzője. Azonban tudni kell, hogy nagyon sérülékenyek is. Világszerte számos Szent János bogárfaj egyedszáma jelentősen csökken az egyre erősebb fényszennyezés miatt. A Fontinus carolinus hímek minden év júniusában alig 2 hétig villognak, és ez is csupán esténként pár órára korlátozódik. A tanulmányozásuk folyamatos versenyfutás az idővel. A nász időszakban a hímek rajai a talajszint közelében gyülekeznek és mutatják be villódzó fényjátékukat az avarban megbújva figyelő nőstények számára. A villogásuk ritmusa is különleges. Néhány gyors felvillanást, pár másodperc szünet követ, majd újabb gyors felvillanások jönnek. Úgy tűnik, mintha egy fényhullám vonulna keresztül a domboldalon. Mindeddig azonban nem nagyon volt tudományos magyarázat arra, hogy miként hozzák összhangba a villogásukat a bogarak. Ennek kiderítésére a kutatócsoport elutazott a Nemzeti Parkba, és 360 fokos látómezővel rendelkező kamerákat állítottak fel a Szent János bogarak lakta erdős terepen. Aztán felállították a sátrukat és figyeltek. Sikerült is kideríteniük a kutatóknak, hogy eltérően viselkednek a Szent János bogarak, ha egymagukban vannak, illetve akkor, ha nagyobb csoportokban. Először beraktak egy bogarat a sátorba, az ekkor össze-vissza villogott. Aztán ahogy egyre több bogarat raktak mellé a társaság növekedésével együtt, egyre inkább összhangba került a villogás is. Amikor 20 Szent János bogarat összeengedtek, akkor kezdtek el olyasmit látni, amit a vadonban. Rendszeres időközökkel villóznak, és mindannyian egyszerre teszik. Ez azt jelenti, hogy a villogás nem előre meghatározott minta szerint zajlik, hanem sokkal inkább valamiféle társas eladás. A bogár figyeli, hogy mit csinálnak a szomszédjai, és ő is azt csinálja. Számtalan hasonló összehangolt működés van a természetben. Gondoljunk csak például a szívizomsejtekre, amelyek mind szinkronban húzódnak össze és ernyednek el. A 360 fokos kamera nagyon nagy segítséget nyújtott a megfigyelésekben, és a kutatók úgy vélik, a nehezen tanulmányozható Szent János bogaraknál ez máshol is megoldást jelenthet a felmérésekben. Ennek segítségével akár egyetlen kutató is elvégezheti az erdőkben a vizsgálatokat. Ennyi tehát arról, hogy hogyan hangolják össze a villódzásukat a Szent János bogarak. És véget is ért a mai műsor, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.